Sűrészét soha ne higgy a mesterséges intelligenciának alcímmel, majd egy héttel későbbre a második részt, mesterséges intelligencia, mire használjuk és mire ne alcímmel. Most tehát a Szia tanár úr sorozat természetes intelligenciával a mesterséges intelligenciáról című beszélgetésének az első részét hallják, soha ne higgy a mesterséges intelligenciának alcímmel. A beszélgető társam Baracsi Katalin internetjogász. A mesterséges intelligencia inkább kitalál egy választ, mint hogy azt mondja, hogy nem tudom. Miért kockázatos a mesterséges intelligenciát webdoktorként használni? Hogyan kelti a mesterséges intelligencia a magabiztosság illúzióját? Vajon a ChatGPT szerint gyalog vagy autóval menjünk a közeli automosóba? Hogyan befolyásol bennünket a tekintélyelfogultság? Eltérő vagy azonos az egyes generációk ismeretforrás igénye és a forrással kapcsolatos kritikai hozzáállása? Hogyan szemléltetem laikusok számára az emberi és a mesterséges intelligencia gondolkodása közti különbséget? Mit akar a mesterséges intelligencia? Mit tesz a mesterséges intelligencia, ha mi mondunk neki valótlanságot? A mesterséges intelligencia nem mond igazat, de hatásosabbá teheti a megjelenéseinket. Miért ne használnánk, ha mindenki más is használja? Milyen tevékenységekben lehet valóban társ a mesterséges intelligencia? Mi a mesterséges intelligencia műveltség? Mi a ChatHub, amelyben egyszerre 8 mesterséges intelligenciával beszélgethetünk? Ha a mesterséges intelligencia tévedése miatt hibázunk, ki a felelős? Volt, aki a mesterséges intelligencia tanácsára lett öngyilkos, ilyenkor ki a hibás? Kedves Kati, üdvözöllek ismét! Régen beszélgettünk, holott mindig megállapítottuk, hogy mikor a beszélgetés véget ért, legalább annyi téma maradt hátra, mint amennyit megbeszéltünk. Most egy nagyon-nagyon komoly kérdéssel készültem a mai napra. Ez a komoly kérdésem úgy szól, hogy mennyire szabad hinni annak, amit a ChatGPT vagy más mesterséges intelligencia rendszer elénk rak.
Én azt gondolom, ha röviden válaszolnék rá, akkor 100%-osan egyik mesterséges intelligenciának sem hihetünk. Mindig ellenőrizni kell a kapott információt és tartalmat, mert hogy a hallucináció korában a mesterséges intelligencia egyetlen egy kérdésünkre vagy felvetésünkre sem fogja azt mondani, hogy ezt nem tudom, hanem kitalál egy választ, és ez a válasz lehet, hogy első olvasatra nagyon meggyőzőnek tűnik, és azt hiszük, hogy igaz, meg vannak benne olyan információk, amik mondjuk nekünk is rémlenek, hogy ja, tényleg ez így történt, de a valóság pedig az, hogy ez nem igaz. Úgyhogy 100%-osan ne higgyünk el soha semmit.
Ismerősnek tűhet, amit mond, és rendkívül választékosan, elegánsan, időnként tudományosan van megfogalmazva. Ez nagyon becsapós tud lenni.
Nyilván, vagy azt mondanám, hogy inkább nagyon meggyőző tud lenni, hogyha ezt így csinálja, mert hogy mi történik. Nyilvánvalóan az ember, amikor feltesz neki kérdéseket, akkor a mesterséges intelligencia azt is figyeli, hogy mi milyen minőségben tesszük fel ezeket a kérdéseket, és akarva, akaratlanul egy idő után felveszi a mi stílusunkat, tükröt tart, mert hogy érzékeli, hogy mire vagyunk kíváncsiak, hogy vagyunk ezekre kíváncsiak, és a válaszban már ez is meg fog jelenni, ami szerintem még inkább elaltatja az emberben azt a gyanút, hogy de hát ez nem lehet igaz, hogy csak és kizárólag igaz lehet.
Ráadásul nem mindig mi tesszük fel a kérdést. Most az a eset jutott eszembe, egy jó barátom mesélte, hogy egy ismerőse kórházi zárójelentést föltöltött, és megkérdezte a ChatGPT véleményét. Na most a kórházi zárójelentés az egy hivatalos, komoly formátumú anyag, tehát a ChatGPT hivatalos, komoly, tudományos formában válaszol.
Igen. Én azt gondolom, hogy amikor valaki webdoktorként használ bármely mesterséges intelligenciát, akkor komoly kockázatot vállal. Ugyanis az egészségügyi adataink azok különleges személyes adatoknak minősülnek, és hogy ezt nem lehet úgy odaadni senki másnak. És mindig elfeledkezünk arról, hogy egy mesterséges intelligencia mögött ott van egy fejlesztői csapat. Ott vannak azok a moderátorok, operátorok, akik működtetik ezeket a hálózatokat.
És akik lazán belelátnak.
Hát akár bele is láthatnak. Ugye hivatalosan az OpenAI nevű cégnek van elérhető adatkezelési tájékoztatója, ők működtetik a jól ismert ChatGPT-t, és ők azt mondják, hogy soha nem használják arra a beszélgetéseinket, hogy konkrétan beazonosítható legyen, hogy Baracsi Katalin Budapestről erre és erre kérdezett rá, hanem csak a témát jelölik meg, és veszik be mondjuk a tanulási folyamatba, hogy akkor igen, erről több információt kell összeszedni, mert van olyan felhasználó, aki ez iránt érdeklődik.
És ha kellően naivak vagyunk, ezt el is hihetjük.
Teljes mértékben.
Rendkívüli módon örülök ennek. Nekem ez a vonatkozás eszembe se jutott, holott éppen néhány napja olvastam egy olyan hírt, hogy egy bírót megbüntettek Spanyolországban, vagy hol, mert a ChatGPT-t használta az ítélet megfogalmazásához, és mikor megdöbbenve elolvastam a részletes cikket, kiderült, hogy nem azért, mert egy fogalmazáshoz használta, miért ne használta volna, hanem mert a rendszeren kívülire küldte az adatokat ahhoz, hogy a ChatGPT válaszoljon.
Így van, és azt hiszem, hogy ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például az igazságszolgáltatásban vagy más hivatalos közegben lehet-e, kell-e használni mesterséges intelligenciát. Én azt gondolom, hogy ez nem megúszható dolog, szóval, hogy előbb-utóbb mindenhol felüti a fejét, illetve hát már most mindenhol elérhető az AI, azaz sokszor észre sem veszük, de már a döntéseink mögött is egy mesterséges intelligencia van, hiszen például mondjuk a legnagyobb keresőmotornak az algoritmusa mögött is már egy mesterséges intelligencia van, és azt figyeli, hogy egyébként most nem tudom én a piros vagy a kék dobozos termékeknél állt meg a kezem a kerek csokoládénál, vagy a szögletes csokoládénál, hogy legyünk ennyire konkrétak ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy erre is nagyon, nagyon oda kell figyelni. És szeretnék behozni a hallgatóinknak, nézőinknek egy fogalmat, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatban létezik, hogy mi az, ami ellen ugyanúgy fel kell magunkat vértezni. Szóval a hallucináció szerintem már benne van a köztudatban, hogy a mesterséges intelligencia nem mond mindig igazat. De létezik egy olyan szó kapcsolat is, hogy a magabiztosság illúziója. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia a nem tudom típusú válaszokat is úgy adja meg, hogy egyébként ez egy működőképes dolog. És hogy mi a probléma? Hát az, hogy van már egyfajta automatizált elfogultság az emberekben, és sokszor jobban hiszünk egy programnak, egy mesterséges intelligenciának, mint az embertársainknak. Úgyhogy szerintem ezekkel a helyzetekkel is szembe kell néznünk, és hogy ezért is fontos az, hogy fejlesszük a kritikai gondolkodásunkat, és hogy több forrásból tájékozódjunk, ne csak gépi, hanem emberi forrásokból is.
Kedves Kati, nagyon örülök annak, hogy ennyire határozottan mondtad azt, hogy soha nem szabad 100%-ig hinni a mesterséges intelligenciának. Valójában nem információt ad, hanem generál egy választ. Én készültem egy példával, hogyha esetleg nem ennyire határozottan hangzik el, akkor elmondjam neked. Leírtam magamnak, arról van szó, hogy láttam egy internetes szöveget arról, hogy valaki megkérdezte a ChatGPT-t, a következő volt a kérdés, le kell mosatnom az autómat, 100 méterre van az automosó, szerint egy gyalog menjek, vagy autóval. És erre valami baromság válasz érkezett, hát én nem hittem el, hogy kipróbáltam. A tanácsodat kérem, le kellene mosatnom az autómat, az automosó 100 méterre van, gyalog menjek oda, vagy autóval. Kati, közd be a biztonsági övet, felolvasom a választ. Ez az a kérdés, amin elsőre mosolygunk, na gondoltam, rájött, hogy hülyeség, nem. Aztán rájövünk, hogy valójában egészen komoly életstratégiai döntés, olyasmi, mint amikor valaki lifttel megy fel egy emeletet, nem tilos, csak elgondolkodtató. Húha. Nézzük nyugodtan emberi léptékben, mondja a ChatGPT nekem, hogy emberi léptékben legyek szíves. Ha gyalog mész, azzal nyersz egy kis mozgást, és így tovább. Ha autóval mész, praktikusabb lehet. Most kapaszkodj, és valljuk be, az automosók nagy része arra van kitalálva, hogy autóval érkezz. Hát nem gondoltam volna. Szóval valami annyira más bolygón vagyunk.
Szerintem egyébként nagyon meggyőző az érvelése. Igen. Ezzel kapcsolatban. És most induljunk ki abból a helyzetből, nem abból, hogy egyébként te tudod, hogy az automosó hogy működik, rendszeresen közlekedt autóval, de tételezzünk fel, hogy mondjuk egy első autósról van szó, igen, aki még soha nem járt automosóban, és már az a generáció, aki tényleg mindent megkérdez a mesterséges intelligenciától, akkor viszont ez a válasz nagyon is felerősítheti benne egy másik jelenséget, ami szintén a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, ez a tekintély elfogultság, ami azt jelenti, hogy az a hajlam, hogy az információt hitelesebbnek tartjuk, ha egy vélt tekintélytől származik, és itt kell a meglepetés varázsa, hogy ez a vélt tekintély ma már a mesterséges intelligencia is lehet. Szóval, hogyha nincs információm az automosásról, akkor ez egy hiteles válasz, és számomra az a hasznos belőle, hogy megmutatott minden irányt, és végül is a végén azt mondja az egyszerű következtetést, hogy az autóval célszerű menni.
Legalábbis vannak célszerű.
Vagy legalábbis én így értelmezem, ezt igen, sugallja.
Az én gyerekkoromban még, ami az újságban volt, az volt a hiteles. Aztán jött egy korszak, hogy ami a tévében van, az a hiteles. Nagyon sokan még mindig ebben élnek. És jön az új generáció, amelyik úgy tűnik sajnos rászokik arra, hogy amit a mesterséges intelligencia mond, hát annyira okosan hangzik, meg még forrásokat is tud hozzá.
Arról ne is beszéljünk, hogy ezek a források lehetnek kitalált források. Én viszont szeretnék azzal vitatkozni, hogy a különböző generációknak más volt a forrás igénye és a forrás kritikai szempontja. Ez valóban így van, hogy én azt gondolom, hogy a rádió és a televízió, meg mondjuk akár még az újsággal kapcsolatban is van egy generációs sajátosság, de a mesterséges intelligencia igazából mindenkit beszippantott. Szóval, hogy én itt már nem tennék generációs különbséget, hogy ezt csak a fiatalok csinálják, ezt ugyanúgy csinálja a középkorú, a te példáthoz visszacsatolva akár egy bíró is a mindennapi munkája során, holott pont tőle mondjuk azt várná el a társadalom, hogy saját önálló gondolatai legyenek ezzel kapcsolatban, és egyébként megcsinálja mondjuk egy Isten háta mögötti faluban egy magányos néni vagy bácsi, aki pedig egyébként társat keres, és a mesterséges intelligencia ezt a fajta társas kapcsolatunkat, a magány elleni küzdést is kiszolgálja ma már.
Olyan az érzés, mintha beszélgetnék valakivel, aki ráadásul rendszerint igazat ad nekem, soha nem veszekszik, szóval...
Ugye, hogy milyen jól érezhetjük magunkat, szóval amikor már valaki úgy érzi, hogy az emberekből elég van, akkor beszélgessen egy mesterséges intelligenciával, remélem mindenki érzi az iróniát mögötte, hogy ez azért nem feltétlenül jó irányba viszi, mert hogy megteremti annak a hamis illúzióját, hogyha egyébként én folyamatosan csak olyan valakivel beszélek, aki nekem mindig igazat ad, és nem vitatkozik, nem mutat meg olyan szempontokat, ahol esetleg a saját helyzetemet is újra gondolhatom, hát akkor bekerülök ebbe a bizonyos szűrő buborékba, amit már egyébként az online tartalmak, a hagyományos online tartalmak kapcsán, igen, is mondtuk, és a világ meg elmegy mellettem.
De milyen kényelmes ugyanakkor.
Én azt gondolom, hogy ez csak egy ideig óráig tartó kényelem, szóval biztos vagyok benne, hogyha megkérdeznék egy gyereket arról, hogy örülne annak, hogyha minden nap karácsony van, és minden nap ajándékot kap, akkor gondolkodás nélkül azt mondaná, persze, hogy igen, hát ez lenne a legjobb, de azt gondolom, hogy egy hét eltelte után már számára is unalmassá válna, hogy most akkor tényleg komolyan még egyszer ki kell bontanom egy újabb ajándékot. De ha nem egy hét, hanem két hét. Tehát, hogy elveszik az újdonság varázsa, és már nincs kihívás mögötte.
És unalmassá válik.
És unalmassá válik, és valami más szeretnék kapni. És attól tartok, hogy ezt is érdemes tisztázni. A mesterséges intelligencia nem egy érző emberi lény. Ő nincs felkészülve arra, hogy az emberek hangulatingadozásban élnek, valamelyik nap jól érzem magam, süt a nap, hát csodásan, és mindent megváltom. Ugye? Megváltom a világot, meg ide nekem az oroszlánt is, és akkor van a másik, mondjuk egy esős, borongós november, amikor egyébként a lakásból sincs kedvem kilépni. A mesterséges intelligencia ezeket az időjárási viszonyokat és az ebből eredő hangulatingadozás sokat nem érzi. Azt viszont érzi, és ebben egyre jobb, hogy mi az, amire nekem van szükségem. Tehát, hogyha elkezdek vele beszélni mondjuk a lelki gondjaimról és a problémáimról, akkor erre fog válaszokat adni, de hogy ő nem egy pszichológus, nem egy pszichiáter, nem egy orvos, ezek ideig, óráig tényleg orvosolhatják a helyzetet, de végső megoldást nem ez ad.
Tehát valójában nem terápiát fog adni, nem azt mondja, amire az egészségem, esetleg lelki egészségem szempontjából valóban szükségem van, hanem azt mondja, amit én hallani szeretnék.
Így van, és ez egy óriási tévedés. Szóval ez, ez az önbecsapásnak az asszisztált változata.
Hadd kérjem a véleményedet valamiről, szeretném elmondani, hogy amikor laikus társaságban ez szóba kerül, hogy mi a különbség az ember és a mesterséges intelligencia gondolkodása között, akkor mi az a példa, amelyet én laikus embereknek mondani szoktam, és ezt most azért mondom el neked, mert tényleg visszajelzést várok, hiszen te óvodásoktól nagyszülőkig rengeteg körben tulajdonképpen terjeszted az igét ezzel kapcsolatban, és igyekszel módosítani az emberek szemléletét. Hát én a magam módján azt a kérdést szoktam először is föltenni, és akkor engedd meg, hogy most neked föltegyem, rendkívül bonyolult kérdés, mennyi 2x2?
Jaj, de örülök neki. És akkor mondhatnám, hogy én matematikai téren hátrányosabb helyzetben vagyok, mert hogy egy szőkenő vagyok, és még jogász is, de az én olvasatomban 2x2 az 4. De hallottam már azt a példát, amikor meg igen. lehet tanítani azt is, hogy 2x2 néha 5, ugye ez egy abszolút sláger és jaj. Egy filmcím is.
Lelőtted egy poénomat.
Jaj, bocsánat, nem szerettem volna ilyen gyilkos lenni.
De... rendkívüli módon haragszom érte. Arról van szó, hogy ilyenkor visszakérdezek, hogy az illető miért mondta, hogy 4. És kiderül, hogy fölfogta, hogy ez egy kérdés. Úgy döntött, hogy válaszolni fog. Ez egy emberi döntés.
Ez így van?
Tudja a választ, és mivel úgy döntött, hogy válaszolni fog, velem közli a választ. Ezzel szemben a ChatGPT, vagy bármilyen más, és ezt hangsúlyozzuk, hogy bármilyen más mesterséges intelligencia rendszer, tulajdonképpen azt nézi meg, hogy erre a kérdésre mit szoktak válaszolni, és ahogy az előbb utaltál rá, még azt is figyelembe veszi, hogy milyen stílusú a beszélgetésünk. Tehát akkor, amikor ez a 2x2 néha 5 című magyar filmvígjáték divatban volt, és az emberek ezt mondogattak egymásnak, ha ő észreveszi, hogy én szeretem a tréfálkozást, akkor lehet, hogy azt fogja válaszolni, hogy néha 5. Tehát valójában egészen másról van szó, ő nem akar válaszolni a kérdésemre, ő valójában mit akar, ha az akar szó egyáltalán itt helyén való? Azt akarja, hogy a jövő hónapban is előfizessek.
Hát, vagy azt, hogy a következő 2 órádat is a képernyő előtt töltsd, és együtt próbáljatok beszélgetni. Én megtoldanám a példádat még azzal is, hogyha 2x2-nél visszakérdezünk arra, hogy de biztos vagy benne, mert szerintem 2x2 az 5, akkor az a helyzet, hogy bármelyik mesterséges intelligencia meggyőzhető arról, hogy 2x2 az 5.
Kati, ki fogom próbálni?
Én pont tudok ilyen példát, aki ezt kipróbálta, és visszakérdezett, és mondta, hogy az 5. És a mesterséges intelligencia bocsánatot kért, hogy ne haragudj, tényleg neked van igazad.
Óriási. Óriási. Merbevágó a példa, de végül is mindegyik arról szól, amit már a beszélgetésünk egyik első mondatában is mondtál, hogy bármilyen közlést, nem információt, közlést kapunk a mesterséges intelligenciától bármilyen tárgyban, annak utána kell nézni, és remekül használható arra, hogy amiben viszont biztosak vagyunk, azt másképp megfogalmazza. Kedves Kati, hadd vessek föl egy másik kérdést, az előzőeknek pont az ellenkezőjét. Más beszélgetésben szóba került az, hogy hát már lassan a cipőkanálban is mesterséges intelligencia van, nem is tudhatom, hogy... De miért ne használjam? Amikor azt látom, hogy mindenki más használja a Facebook és LinkedIn profiljában, a társkereső oldalon, az önéletrajzkészítésben, hát kínosan lemaradok, ha nem használom. Tehát használok valamit, amiről tudom, hogy nem mond igazat. Hogy vagyunk ezzel?
Igen, úgy tűnik, hogy ez így teljesen ellentmondásos, és mindjárt kikötünk valami jó kis összeesküvés elmélete ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy továbbra is mindenkinek a saját kezében van a döntés, hogy a kínálkozó új technológiák közül mit, hogyan és mire használ. az etikus használat, szerzői jogi kérdések, ezek mindig is felmerülnek, és jogosak, hogy arra nem lehet használni ezeket az új technológiákat. De ha valaki azt mondja, hogy ő távol akarja tartani magát ettől a világtól, és nem része az életemnek a mesterséges intelligencia, akkor szíve joga. Viszont valóban tetten érhető az is, hogy most már egyre többen használják. Hiszen mi az eredeti célja ennek az új technológiának? Azt, hogy az embernek egy társa legyen, de hogy nem emberi és nem érzelmi értelemben társ, hanem mondjuk úgy munkatárs, hogy például olyan munkafolyamatok, amik nagyon megterhelőek, vagy időrablónak minősültek, azt ő, én azt szoktam mondani, hogy varázsütésre elvégzi. És akkor így nekem van időm másra, vagy más tevékenységet. Tehát, hogy ez egy működőképes dolog. De hogy mi az, amit meg kell tanulni? Hát az, hogy beszélgettünk már a korábbi adásokban is, hogy mennyire fontos a digitális média műveltségfejlesztés minden korosztálynak. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban pedig megjelent a mesterséges intelligencia műveltségfejlesztés. Azaz, hogy az embereket igenis meg kell tanítani arra, hogy milyen mesterséges intelligenciák érhetők el a piacon, azok mire jók? Tehát például melyik az az AI, ami a legjobb a képalkotásban, melyik a legjobb, hogyha a LinkedIn-en szeretnék mondjuk egy műsort meghirdetni, hogy akkor hogy kell majd jó posztot készíteni, írom a szakdolgozatomat, vagy a doktori disszertációmat, melyik az az alkalmazás, amivel könnyebben állíthatok elő grafikonokat és mindenféle ábrákat ebbe. Szóval most csak én néhány dolgot említettem ezzel kapcsolatban, hogy ezt is meg kell tanulni, és azt is meg kell tanulni, hogy lássuk, hogy milyen rendszerekben használnak mesterséges intelligenciát. Nem titok, hogy a Google tulajdonában lévő YouTube bizonyám úgy térképezi fel, és úgy ajánlja a nyitó oldalon a számunkra kedvező videókat a YouTube-on, hogy már ott egy mesterséges intelligencia a háttérben figyeli, hogy mondjuk a kis cicás videóknál állok meg hosszabb ideig, vagy a kiskutyás videóknál.
Ez teljesen világos, és az is világos, hogy ezzel úgy kerülök be egy buborékba, hogy észre sem veszem. Tehát legközelebb hiába is volnék nyitott valami másra, már elém sem kerül a menüben.
Valószínű, de az, hogy az ember váltogat, és hogy másoktól is megkérdezi, van már olyan mesterséges intelligencia, az a neve, hogy ChatHub, ez a neve ennek a felületnek, ahol akár egyszerre 8 mesterséges intelligenciával is párbeszédet folytathatok, azaz mind a 8-uknak felteheltem ugyanazt a kérdést, és egyszerre megjelenik, és akkor kiválaszthatom, hogy melyik a számomra kedvező. Vagy, amit szintén nagyon javaslok, tehát, hogy aki például olyan területen dolgozik, ahol gyakran kell mondjuk prezentációkat tartania, mesélni. Hát én abba a típusba tartozom, és kiderült, hogy a baráti társaságom nagy része is, akik képesek vagyunk órákat is elmojolni, hogy a megfelelő színvilágot, formavilágot kiválasszam hozzá, és akkor még ehhez jön a tartalom. Jelzem, van olyan mesterséges intelligencia, úgy hívják, hogy Gamma, amivel tökéletes prezentációkat lehet készíteni. Szóval nem történik akkor abban az esetben semmi, hogyha az ember mondjuk ChatGPT-vel, ez a legnépszerűbb, irat egy vázlatot ehhez a prezentációhoz, és az így kapott vázlatot beteszi a Gammába, és megcsinálja a prezentációt. Sokkal gyorsabb, és akkor utána, amikor kész van ez a folyamat, ez nem jelenti azt, hogy akkor mindent készpénzként elfogadok, és úgy hagyom, és Ctrl-C, Ctrl-V-vel lefekszem, vagy megnézem a kedvenc sorozatomat, és másnap megtartom, hanem ugyanúgy át kell néznem, személyre szabhatom, csak maga az a folyamat, amíg elkészül ez a dolog, ez lerövidíthető, de nem spórolható ki belőle a szakmaiság.
Tehát azt tudjuk mondani, hogy egyáltalán nem etikátlan dolog a mesterséges intelligenciát használni, ugyanúgy nem etikátlan, mint zsebszámológépet használni egy számoláshoz, vagy a szövegszerkesztőnek a helyesírás ellenőrzőjét használni, csak ne higgyünk neki semmiben. Tehát ha az a dolga, hogy ne sárga betűk legyenek fehér alapon, mert az nem látszik, ezt ő tudni fogja, és 200 diaképen keresztül is következetesen fogja alkalmazni, miközben én háromszor téveszteném el.
Így van.
Ez teljesen rendben van. De ha egy betűt vagy egy írásjelet is változtat azon, ami a mondani valóm, az az én felelősségem, és nem az övé.
Ez így van. Tehát, hogy ez a legnagyobb vita, és hogy ugye mindenki azt gondolja, hogy ha egyébként egy program hibázik, akkor az a programnak a hibája. A jelenlegi jogalkotási és joggyakorlati folyamatban, hogyha egy mesterséges intelligencia hibát követel, akkor nem lehet a mesterséges intelligencia ügynököt vagy ezt a profilt beperelni, hanem csak és kizárólag azt a céget, aki működteti. Hát. És még itt is vannak komoly kérdések azzal kapcsolatban, hogy egyébként ő ezért felelős, vagy nem felelős, mert hogy a beszélgetést mondjuk én irányítottam direkt ilyen provokatívra, vagy hogy attól lett hibás a dolog. Szóval amikor megjelennek olyan szomorú és elkeserítő hírek, hogy valaki a mesterséges intelligencia hatására követett el öngyilkosságot, azért azt ott szeretném leszögezni, hogy itt nem arról van szó, hogy bármelyik AI is üldözte volna a halálba, hanem ott voltak más emberi problémák, és a mesterséges intelligencia, ha valaki mondjuk erről ad hangot, akkor szerencsére most már egyre többükben benne van az az etikai gát, hogy nem azt mondanám, nagyon furán hangzik, hogy megérzik, de ha valaki mondjuk erőszakra, rossz mentális állapotra keresre, akkor nem válaszolgat a kérdéseire, hanem egyértelműen, tök mindegy, hogy mi a kérdés, az adott országban elérhető segítő helyeket és szervezeteket ajánlja fel, vagy arra bátorítja, hogy figyelj, én egy gép vagyok, én egy program vagyok, ebben nem tudok segíteni, fordulj egy emberhez. Tehát, hogy már ebben is fejlődik a dolog, és ezt is kell látni, hogy mindennek van egy határa és egy gátja, és nagyon sok múlik a fejlesztőkön, meg rajtunk felhasználókon, hogy mit, mire és hogyan használunk.
Az teljesen világos, hogy semmiben nem az eszköz a felelős. Kedvenc példám az, hogy egy baltával lehet tűzifát vágni, és meg lehet támadni valakit, de annak a baltának a nyele valakinek a kezében van.
És ez ugyanúgy igaz a mesterséges intelligenciára is, tehát hogyha én provokálom, és én próbálok olyan információkhoz hozzájutni, aminek tudom, hogy ez a vége, hogy a másik embernek valami baja lesz, akkor az az én felelősségem, hogy ilyen információkat kértem ki.
Teljesen világos, és az én felelősségem, hogy azokat hiteles információnak tartom-e egyáltalán. Hát ez... Jó, hát van olyan ember is, aki virágszirmok tépkedéséből, vagy a csillagok állásából von le sorsfordító következtetéseket a maga számára, de ezek akkor is az ő döntései, és nem a virág, és nem a csillag a felelős érte.
Igen. Tehát, hogy ezt kell hangsúlyozni, és szeretném, hogyha a nézőink, hallgatóink ezt is megértenék, hogy a végső döntés mindenkor a mi kezünkben van. Nem tartunk ott, és nem is fogunk még ott tartani, hogy a program, vagy ez az új technológia fog helyettünk döntést hozni. Nem?
Világos.
A végső szót mi mondjuk ki.
Ez volt tehát a Természetes Intelligenciával a Mesterséges Intelligenciáról című beszélgetés első része, Soha ne higgy a Mesterséges Intelligenciának alcímmel. A beszélgetés második része, Mesterséges Intelligencia, mire használjuk és mire ne alcímmel, egy hét múlva hallható a Civil Rádióban, a teljes beszélgetés pedig Természetes Intelligenciával a Mesterséges Intelligenciáról címmel található meg a Szia Tanár Úr YouTube csatornán. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár Úr sorozatot Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Hallgassuk újra!